Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki azt mondja, aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Amen. Imádkozzunk az Úrhoz, és kérjünk bocsánatot bűneinkre a 462. dicséretünk éneklésével. A 462. dicséretünket mind a 7 versszakával imádságos szívvel énekeljük. Fohászkodjunk. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, Isten igéjét olvasom közöttetek, mely megírva található Sámuel második könyvében. Sámuel második könyvének a 12. fejezetéből fogom olvasni az első 13 verset. Hallgassuk Isten szavát alázatos szívvel, helyünket elfoglalva. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája. Azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de sajnálta maga juhai közül és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra gyulladt ez ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak, az élő Úrra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt tette. A bárányért négyszer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak. Te vagy ez az ember. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene. Én kentelek fel Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és a te öledbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is. És ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hettita úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehest. Őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik soha a fegyver a te házattól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr, éppen a saját házadból fogok bajt hozni rád, feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Mert te titokban cselekedtél, de én egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem ezt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak. Vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak. Az Úr is elengedte vétkedet. Nem halsz meg. Amen. Feleljünk Istennek a bonyolult igére. Imádkozzunk hozzá. Mindenható mennyei atyánk, ahogy a telnek a napok egy héten, még hogyha veled is vagyunk, oly könnyen megfeledkezünk arról, hogy ki is vagy te. Hogy te szent vagy, egészen más, mint mi, tökéletesen jó és igaz, ellenben mi nem. Mi nem szentek vagyunk, hanem bűnösök. Mi sértettek vagyunk, vétkesek, és hozzá képest egészen gonoszak. Ki tudja, mennyi bűnt követtünk el ezen a héten, amiről nem is tudunk. És te látod azt, hogy mennyi minden teher és vétek, titkolt, szégyelt és megbocsátatlan bűn ott van a szívünkben, és felemész bennünket. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy szólj ezen a vasárnapon, ezen a reggel, ha már hívtál magadhoz, és eljöttünk a te templomodba, az, hogy értsük a te szavad, hogy lássuk meg, mi az, amit nekünk akarsz mondani, mi az, amit tesz a Szent, nekünk bűnösöknek szántál ezen a reggelen. Rontsd le az ördögnek most minden munkáját. Ne legyen semmi más, amire fókuszálunk. És add kérlek, hogy tudjunk őszintén megnyílni a te szavad előtt, amit szent lelked által nyisd ki előttünk. A te fiad nevében könyörgünk, hogy szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Szeretett testvérek, Isten igéjét olvasom közöttetek, mely mécsesként világít a mi sötét szívünkben, mely megírva található a Zsoltárok könyvének 51. fejezetében. A karmesternek, Dávid Zsoltára, abból az időből, mikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Becsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal, teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem, te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orszádat vétkeim elől. Töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Nevessel orszád elől, szent lelkedet nevedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal. Támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vértontottam, ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat újongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám, hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Tégy jót a Sionnal kegyelmesen, építsd fel Jeruzsálem kőfalait, akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat, az égő áldozatot és a teljes áldozatot. Akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat. Amen. Aki itt volt, vagy emlékszik rá, azt tudja, hogy 2 héttel ezelőtt prédikáltam közöttetek az imádságról. Méghozzá Dávid egyik imádságát tekintettük meg, amely pont 3 fejezettel a felolvasott történet előtt van. Ebben a történetben Dávid élete csúcsán van, és elhatározza, hogy Isten házát megépíti. Mire Isten annyit mondott neki, hogy nem fogod az én házamat megépíteni, ellenben én akarom a te házadat építeni. Dávid szerepcserében volt, amiben azt gondolta, hogy vissza kell fizetnie mindazt, amit Istentől kapott. Úgy érezte, tartozik, és elfelejtette, hogy Istennek nincs szüksége a mi szívességeinkre. Sőt, ő az, aki Jézus Krisztusban testet öltve eljött értünk, és meghalt a keresztfán, hogy elvegye minden bűnünket, és azért is vette el minden bűnünket, hogy Isten előtt, amikor imádságban megállunk, akkor egészen szabadok legyünk. Szabadok minden bűntudattól, minden szégyentől, minden bűntől, hogy így igazán önmagunk merjünk lenni, amikor elé járulunk, és ő a szeretetével átöleljen. Jézus Krisztus áldozatáért, ha mi hiszünk, nem kell már eljátszanunk az igazat. Nem kell kiérdemelnünk az ő szeretetét, vagy kielégítenünk a teremtőnket, hanem élvezhetjük mindazt, amit nekünk adott kegyelméből. Tehát arról volt szó, hogy az imádságban nem mi építjük Isten házát, hanem ő a miénket. Mi pedig csak ezt elfogadjuk, és magasztaljuk őt örökké, amiért örök életünk van. De már a szószéken is éreztem, hogy hézagos ez a beszéd. Mert mind az igaz, amit én mondtam, hiszen az Isten igéjéből fejtettem ki, azonban tudtam azt, hogy lesznek kérdések, és lám meg is talált egy testvérünk, és azt mondta nekem, annyira fölüdítő hallani mindig az evangéliumot. Őt is föloldozta Jézus áldozata, hogy nem kell megfelelnie, mert annyit szorong, hogy meg kell felelnie. De akkor mégis, miért várja el Krisztus tőlünk azt, hogy változzunk? Hogy tagadjuk meg magunkat, hogy hagyjuk ott a bűneinket? Miért van az, hogy nagyon sok elvárással szembesít az Isten, és közben mégis azt mondja, hogy szabadok vagyunk a bűntől, és szabadok vagyunk a szégyenünktől. Most akkor szabad vagyok, vagy nem? Nos, ez az, amit most szeretnék nektek elmondani Isten igéje alapján, követve Dávidnak életét, hogy mi történt egy évvel később az ő fenséges imádsága után. A felolvasott igeszakaszokban arra tanít bennünket Isten ezen a napon, hogy a Krisztusban elnyert boldog szabadságunk bűnbánó alázatra is intenie kell bennünket. Bizonyára nagy eufóriája volt Dávidnak, amikor Isten ilyen nagy ígérettel és kegyelemmel ledöntötte az ő szenvedéseit és szerepeit, és szabadságot adott neki. Ezért is mondja imájában, de ki az a Dávid, Uram, ó Uram? Bizonyára nem a Betsabé történetre gondolt. Minden esetre királyként és Isten kiválasztottjaként nem sokkal később Dávidnak, hogy fogalmazzak, elszállt a feje. Visszaélt a hatalmával, visszaélt a szabadságával. A Betsabé történetben, mielőtt még Nátán szembesítené őt, a héber ragozás alapján bőven következtethetünk arra, hogy megerőszakolta azt az asszonyt. Információt szerzett róla, másokkal hozatja oda, és mikor megvolt, amit akart, akkor eldobta, mint egy rongyot, mert haza már nem kísértette. És miután kiderül, hogy teherbe esik, a háborúból hivatja haza a férjét, hogy elleplezze ezt az egészet. Elképesztő látni ezt a hatalmi viszályt, ami közöttük van, Dávid és Úriás között. Hogy Dávid parancsolja, hogy menjen haza, hálja feleségedet, pihenj meg, de Úriás nem enged a királynak. Ő becsületes katona, és azt mondja, amíg az én testvéreim haldokolnak, én nem fogok pihenni. Hát mit csináljon Dávid, ha nem a övé a kontroll, leitatja. Leitatja és megint parancsba adja, na most már tényleg, menj haza, érezd jól magad, másnap úgy is visszamész a csatatérre. De Úriás nem megy. Nem enged a király szavának, nem lehet megtörni, Dávid kiszolgáltatva van. A hatalmi pozícióban elbukott. Aztán jön az összeesküvés. Egy eredménytelen, katonai, öngyilkos hadművelet, amiben nem csak Úriás, hanem nagyon sok másik katona is meghal, mert Dávid megteheti. Hatalmával eléri azt, hogy igaz maradjon, hogy emberek előtt a bűne ne tudódjon ki, és megmaradjon abban az énben, amit úgy érez, hogy Isten adott neki. És amikor bemegy Nátán Dávidhoz, érdekes, még mindig ebben a hatalmi szerepben van. Mint hogyha egy ügyész jött volna Nátán szerepében, ez nem példázat. Valóban egy bírósági pert hoz elé, és Dávid pedig az Isten törvénye alapján ítéli el azt az embert, és mondja, az Úrra mondjam, az élő Istenre, halálfia ez az ember, és négyszeresen kell megfizetnie, mert így volt a mózesi törvényekben. Itt van előttünk Dávid, aki végre szabad a szerepeitől, És közben azt mondja Nátán neki, te vagy ez az ember. Na de akkor ki most Dávid? Az a szabad ember, akinek Isten mondja, vagy az a vérengző gyilkos, aki mindezt megtervelte és véghez vitte? Főleg az én generációm érzi a szabadságnak a dilemmáját. Mert az egész világ isteníti annak a gondolatát, hogy legyünk szabadok, és tegyünk azt, amit akarunk. Legyünk függetlenek. Ezt láthatjuk az abortuszban, az eutanáziában, vagy a szexualitásban, hogy én szabad vagyok arra, hogy mindent felülírjak, és eldöntsek, mi a jó és mi a rossz. Én határozom meg, ki vagyok, mit teszek, hogy alakuljon az életem, enyém a hatalom, enyém a kontroll. És pedig az az érdekes ebben az egész gondolkodásban, hogy nem létezik független ember. Az, amit a világ kínálni próbál, és istenít, mint jó életet, nem létezik. Hiszen ha nem Istennek hajtunk fejet, akkor az érzéseinknek fogunk, a vágyainknak. Ez a szabadság, amit hirdet a világ, nincs. Mert ha nem az Istennek, hanem az érzéseinknek hiszünk, akkor igazából a szorongás marad, ami befolyásol. Mert szorong az ember, mondjuk, hogy elhagyják, ezért mindenkivel kedvesnek kell lennie. Vagy ott van a kényszer egy-egy emberben, hogy meneküljön, mert verte az apja, és nem tud egy helyen maradni, állandóan munkahelyet vált, vagy otthont. Vagy a kultúra is meghatározza, hogy hogyan döntünk, durván az ember szemébe mondjuk a véleményünket, vagy csak utalgatunk rá, már ha van közünk egymáshoz. A kapcsolatainkban, hogy kitűnünk-e, mert gyerekkorunkban elhanyagoltak. A reklámokról, influencerekről nem is beszélve, folytathatnám, egyet akarok mondani, érezzük, hogy ez a függetlenség, ez maximum az Istentől való függetlenség. Ha erre hallgatunk, szabadok vagyunk, mondjuk arra, hogy hűtlenek legyünk, de a hűségre már nem. Szabadok vagyunk, hogy a haragunkat megtartsuk, de a megbocsátásra már nem. Értik a testvérek? A szabadság az nem függetlenség. A szabadság az egy keret, amin belül mozgok, élek és működök. Csak az nem mindegy, hogy mire vagyok szabad, és kinek hiszek, hogy mi a szabadság. Testvérem, ha te Krisztushoz járultál és hiszel, te szabad vagy. Szabad vagy valóban a bűntudattól, a szégyentől, a lelkiismerettől, hogy teljesítened kéne, hogy adóznod kéne, mindentől szabad vagy, ami megakadályozná az Isten szeretetét és kegyelmét, hogy rád áradjon bőséggel. Kegyelemből van üdvösséged, hit által. De ez a gondolkodás, ami bálványgyár szívünknek, kiskapu, jogi kiskapu, amiben nem szabad vagyok a bűnből, hanem szabad vagyok a bűnre. Mintha lejöttem volna Istennek a radarjáról, és végre nem fog számon kérni, de csinálhatom, amit akarok, amihez a kedvem szottyan. És már is vágyam lett az Istenem, a vágyam lett az Istenem, és meghatározza, ki vagyok, hogyan élek. Hát, ha Isten mindezt ígéretbe adta, ha Jézus meghalt értem, és elfedezte minden bűnömet, ha ő határozza meg, ki vagyok, és igaznak nyilvánít, akkor hozassátok Becsabét. Krisztusban, testvérem, merhetsz önmagad lenni Isten előtt, mert szabad vagy a bűn következményétől, de ezzel együtt szabadnak kell lenned magától a bűntől is. Olyanná akarsz majd válni, ha te Krisztushoz jössz, amilyen ő. Ez a különbség, szabadnak lenni a bűntől és a bűnből között. A szabadság egy keret, amin belül mozoghatsz, már pedig ha Jézus a te Istened, akkor az ő keretein belül élsz. Az ő rendszerén belül döntesz, és azt fogod dönteni, amit ő jónak lát, ami neki tetszik, ami számára a szeretet. És hát ő ott a Golgotán mutatta be, hogy az mit jelent. Nekünk is meg kell halnunk gonosz vágyainknak, és élnünk kell fele barátunknak, bármi áron. Szabadságunk nem csak annyit jelent, hogy végre nem kell törődnöm a bűnnel, hanem hogy végre tehetek ellene. Végre változhatok, végre nem az leszek, akit utálok, aki meg annyi ember törbe csal. Végre nem az leszek, akit utálok, aki Krisztust a keresztre vitte. Végre szerethetek bármi áron, mert engem szerettek érdemtelenül bármi áron. Szabad vagyok a bűn fogságából, a szeretet fogságába. Biztosan érzitek, ezzel a gondolkodással nem megfelelni akarunk a tetteinkkel, hanem pont, hogy önmagunk lenni Krisztusban. Hálásak, szeretetteljesek, Istent dicsérők. A férjek nevében szólok. Mikor a feleségünk megkérdezi, hogy szeretsz, akkor bátran mondjuk, hogy persze. És mikor megkérdezi a feleségünk, hogy is elfogadsz, akkor megtorpanunk. Mert persze, hogy elfogadlak, hogy ne, hát kell lesz, ahogy vagy. De közben mégis azt akarom, hogy ennél több legyél. Hogy ne, magadhoz, magamhoz fogadlak, nem taszítalak el, megesküdtem. De akarom, hogy jobban szeress. Akarom, hogy szentebb legyél, alázatosabb. Hogy ne legyen benned annyi bűn, mint most. Hogy ne akarnám, és elvárom, hogy velem szembe is így érezd magad. És hát valami ilyesmi történik Dáviddal, az ő kiválasztott állapotával, hogy a fejébe szállt a hatalom, igazából a fejébe szállt önmaga, és megfeledkezett Istenről. Örvendezett az ajándéknak, de nem az ajándékozónak. A szabadság a szabadossággá vált. Nem törődött azzal, megfeledkezett róla, hogy egyébként ő egy átverhető valaki. Ahogy Luther mondta a megváltott emberről, simul justus et peccator, egyszerre igaz Krisztusban, de még mindig bűnös. Krisztusban szabad, de idő, mire ez a bűntelen állapot kibontakozik igazán, mint egy virág. Fenyeget attól még a bűn a tagjainkban van, azonban lehet ellene tenni, és a szívünkben a vágy is ott van, hogy tegyünk végre ellene. Szokták mondani, hogy a kálvinisták a kiválasztás felfogásukkal szabadossá válnak. Ha már itt járunk, és ha már Luther volt, hadd idézzek Kálvint is, aki ezt mondta. Ágoston helyesen mondta, hogy a keresztény vallás első, második és harmadik része az alázat. Az alázat pedig nem más, mint a hatalom átadása. És tudják a testvérek, hogy hogy kell a legjobban a hatalmat átadni? Imádsággal. Mert miután Dávid bűnei ország világ előtt leletleződtek, Isten ezzel kezdi mondani valóját, azok után, amit érted tettem, amit neked adtam, akivé tettelek, azok után, amit még tettem volna, amit adtam volna, és akivé még tettelek volna, visszaéltél a szeretetemmel, visszaéltél a kegyelmemmel, visszaéltél a szabadságommal. És Isten nem veszi el az életét, nem veszi el a kiválasztottságát, de igenis engedi, hogy szembenézzen a következményekkel, és szembenézzen a büntetéssel. És Dávid bűnbánó imádságban, az 51. Zsoltárban nem más látunk, mint az alázatot, nem? Hogy már pedig, ó, nem övé a kontroll, ó, nem övé a hatalom, hanem az Úré. Isten meg nem érdemelt kegyelméért esedezik újra. És alig várja, hogy Isten megtisztítsa őt a bűntől. A bűntől, mint rothadástól, ami képes úgy megvakítani, hogy erőszakol, és gyilkol, és visszaél a helyzetével. És a bűntől, aminek a következménye, hogy magától Istentől szakít el. Szinte rettegve kérleli Istent, hogy ne tekints a bűnömre, hogy én rám tekinteni tudj. Itt már nem érdekli, hogy van-e hatalma vagy sem, hogy szabad-e vagy sem. A lényeg, hogy te, Uram, szerelmem, el ne hagyj. Meg ne feledkezz rólam. Nem azért kért bocsánatot Dávid, hogy újra jóba legyenek, és menjen tovább vétkezni. Azért kért bocsánatot, mert gyűlöli a bűnét. Szabad akar lenni a bűnétől és a bűnéből egyaránt. Azért imádkozik, hogy miután túl van az ítéleten, érdekes módon, hirdesse ezt a szabadulást mindazoknak, akik még hűtlenségben élnek, de nem tudnak róla. Tisztában van Dávid azzal, hogy Krisztusban a státusza változatlan. Ahogyan nem tettünk semmit hozzá az üdvösséghez, a bűneink se tudnak elszakítani az Úrtól. De mégis fáj és gyűlöli, és tudja, hogy ezt rendezni kell. Ez a prédikáció nem a bűnbánó imádságról szól, hanem inkább az azt megelőző, alázatos, hatalom átadó imáról, hogy te, testvérem, idáig ne juss el. Hogy ne kelljen a bűnöd következményeinek, még csak a töredékével se szembenéznek. Azzal, hogy te visszaéltél Isten kegyelmével, hogy visszaéltél szeretetének bőségével, vigaszával, ígéretével, jóságával, azzal, hogy rávertél még egyszer Jézus hátára azzal a korbáccsal. Mert ez történt. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Bár csak a bűn előtt mennénk már az Isten elé. Hogy legyen töredelmes a szívünk mindig, de megtört ne. Hogy legyen Krisztusban egészséges bűnbánatunk minden nap. Hogy ne felejtsük el, milyen áron vagyunk azok, akik. És hogy kik is akarunk lenni valójában. Ahhoz, hogy elkerüld ezt a mélypontot, te tudsz mit tenni. Kettő dolgot biztosan. Először is számon kérhető vagy. Dávidnak konkrétan engedte a környezetet, sőt, rájátszott arra, hogy mindezt megtegye. Mindenki, nem csak a szolgák, hanem a jobb keze, hadvezére. Nem kérték számon. Engedték, hogy bűnözzön, sőt, segítettek neki. Így hát te számon kérhető vagy-e? Akarsz-e változni? Meg akarod-e ölni a bűneidet? Van-e testvéred, akinek mered elmondani, mit tettél, vagy mit tervezel tenni? Mi az, amiben kísértést szenvedsz? Mi az, amiben elvakít a bűn, hogy a kegyelmed már ne lásd? Másrészt pedig, ha önmagadban vagy, imádkozz sűrűn, bűnbánattal. Nem hosszan, sűrűn. Nem tudom, Dávid hányszor imádkozott. De ha imádkozott is ebben az időszakban, biztosan nem őszintén. A bűnei megvallásának nem volt helye. Nem volt helye. Nálad legyen. Legyen előtted mindig, amikor Isten elé mész, a kereszt. Hogy megváltott vagy, drága vérem. Hogy annyival jobban szeret téged Krisztus, mint bárki, vagy bármi ezen a világon. Hát ne bánsd őt tovább. Ne akar tőle elszakadni. Legyen előtted a kereszt az, hogy ki is voltál te Isten előtt. Ki lennél nélküle? És fájlald a bűnödet. Fájlald azt, hogy ki vagy, és kérd, hogy ne legyél az. Azért mondom, hogy inkább sűrűn, mert jóval könnyebb megállni egy veszekedés közepette, hogy imádkozzunk, ha csak két mondatot is tudunk mondani. Jó megállni, akár ha hazaérünk, vagy ha kimegyünk a házból, hogy amit most tervezek tenni, az hogy történik. Aki akarok lenni, az ki. A legfontosabb a kereszténységben az alázat, az alázat, az alázat. Hogy kegyelemből van üdvösségünk. És úgy szeretett minket Krisztus, hogy szenvedett helyettünk, és a halált is megjárta értünk. Legyen benne szabadságot, testvérem, a szeretetre és ne a bűnre. Legyél szabad és őszinte, vald be bűneidet Isten előtt, sűrűn, egy nap folyamán. Nem azért, hogy búskomor legyél, hanem hogy örömöd legyen Krisztusban, aki szeretett téged és szeret, aki átölelt téged és soha el nem ereszt. Így szentelődjünk meg, sőt, így szenteljen meg minket az Isten, az ő lelke által. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézusunk, annyiszor visszaélünk a szabadságunkkal, amit benned kaptunk. Annyiszor nem tiszteljük a neved úgy, ahogy illik, ahogy érdemelnéd. Az életünk nem téged dicsőít, nem veled dicsekszik, nem rólad zeng. Valódi szabadságot adtál, hogy igaz emberekké váljunk, és mi sokszor menekülnénk a te szabadságodtól. Úr Jézusunk, ne rejtsd el orcádat előlünk. Ragyogjon ránk orcád világossága, hogy megszabaduljunk. Nem csak a bűntudattól, Urunk, hanem a bűntől magától. Hogy megszabaduljunk magunktól, hogy rád találjunk. Urunk, kérünk, őrizd meg minket, amikor kísért minket a sátán és saját szívünk. Őrizd meg attól, hogy mi vegyük el orcádat, orcánkat te rólad. Hogy ne a keresztre nézve döntsünk, hogy ne arra nézve örvendezzünk és keressük örömünket. Hadd maradjunk meg benned, ott a Golgotán, bármit teszünk, bárhová megyünk. Ha vétkeztünk is, bocsáss meg, és segíts elhagynunk bűnünket, ne tűrjük meg azt. És amikor fogunk, azt is fedd magadra, Urunk, mert nálad nélkül nem tudunk megállni az Isten előtt. Istenünk, így segíts, hogy egymásra figyelemmel legyünk. Hogy figyeljünk oda, és szelíden szóljunk a testvérünknek, ha vétkezne. Adj alázatot egymás előtt tudva, hogy mindannyian bűnösek vagyunk, és mindannyiunkért életedet adtad, hogy megmerjük osztani terveinket, vagy szégyeneinket. És hadd imádkozzunk szüntelen. Hadd járuljunk eléd szüntelen a te jóságodhoz és kegyelmedhez, hogy meg ne forduljon visszatekintenünk, meg ne forduljon szívünkben, hogy vétkezzünk egyedül ellened. Így hadd imádkozzunk, és karoljuk fel mindazokat, akik betegek és szenvednek. Hadd kérleljünk a te vigaszodért mindazoknak, akik gyászolnak. Ragyogj fel nekik a viszontlátás reményével, hogy te, Urunk, azt mondtad, hogy aki hisz benned, ha meghal is, élni fog. Így őrizd a mi gyülekezetünket, hogy ne essen bűnbe. Így őrizd a mi közösségeinket, hogy maradjon meg egységben és szeretetben. Így imádkozunk, hogy szűnjenek meg a háborúk, és a háborúságok, amik otthonokban vannak. És köszönjük azt, hogy te meghallgatsz most, és mindenkor, amikor hozzád térünk. A te fiadért, aki így tanított minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjátok Isten áldását. Ember, megmondta neked, mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj a szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Amen. 661-es dicséretünknek énekeljük mind az 5 versszakát.